Szeretettel köszöntelek benneteket, és akkor folytatjuk a spirituális hadviselésről szóló tanulmányunkat. És az első alkalommal beszéltünk a testről, a Bibliában megjelenő fogalomról, a különböző jelentéseiről, és aztán megnéztük, hogy hogyan kapcsolódik ez a spirituális hadviseléshez, illetve a bűnös természet, az hogy jelenik meg ebbe a képbe, ezt aztán szembeállítottuk az újjászületett természettel, és ott zártuk, hogy a Galata levélben láttuk a régi természetnek a gyümölcseit, illetve az új természetnek a gyümölcseit, és ott arra megállapításra jutottunk, hogy igazán, mikor arról beszél, hogy a szellem gyümölcsei, ez nem kizárólag és feltétlenül csak a szent lelket jelenti, hanem ebben a szembeállításban az óember és az új embernek a szembeállítása jelenik meg, és az új természetnek vannak gyümölcsei. Természetesen a Szentlélek munkája által, de nem kizárólag a Szentlélek automatizmusa által, hanem abszolút részünk van abban, hogy növekedjünk az új természetben. És ott folytatnánk, hogy belevágunk a második nagy területbe, ez pedig a sátán és a démonikus világ, és az 1 Péter 5:8-al vezetném be ezt a témát, ami a kísértés témáját hozza föl, és az 1 Péter 5:8 azt mondja, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, akit elnyerjen, az se rossz szó, de hogy elnyerjen. És az első megállapításom az lenne, hogy igazán ez a fajta kísértés, ez egy olyan dolog, ami szokásos, tehát a kísértés szokásosan megjelenik a hívő ember életében, tehát szembesül vele, és nem olyan dolog, ami hetekre eltűnik, vagy hónapokra, vagy évekre, hanem együtt élünk ezzel, amiről itt Péter beszél, tehát a józanságról, a vigyázásról. Ezt egy olyan folyamatnak mutatja itt be, ami a mindennapnak a része. És mik a kísértésnek a céljai? És kettős célja van a kísértésnek, és a mind a két fronton álló résztvevő, Isten és az ellenlábas, az ördög is használja a kísértést. És Istennek különböző céljai lehetnek avval, hogy a hívőt beleengedi bizonyos szituációkba. És ha segítetek, és segítetek kicsit meg, én nem írtam föl minden igét, mert szeretem, ha ti is lapozgattok és megnyitjátok, igyekezzünk ezt olyan tempóba csinálni, hogy ne legyen túl gyors, és hogy tudjuk emészteni. Az első, ami pont itt nekem megjelenik, hogy a hitünk teszt alá kerül a kísértések során. És ha valaki, ki az, aki tud felolvasni, majd is részt vesz benne, mert akkor úgy osztom ki, hogy aki vállal igéket. Balázs, Rita? Tehát az, hogy csak, mert úgy kiszól, és akkor sok ige van, kiosztom, és akkor mindig felolvas. Jó, akkor tied lesz az 1 Péter 6:7. Ezt keresd meg, Rita. Aztán 1 Péter 6:7 lesz. 1 Péter 1:6:7. Az igaz, tényleg nincs 6, mert csak 5 van. De valamik figyel, figyel. Egyből lebuktam. Aztán a kísértéssel Isten tanítani is akar. A zsidó levél 5:8-at. Keresel te is, nem? Jó. Balázs, zsidó levél 5:8. Megkeresed a Jakab, ez a jutalmazáshoz is egy téma, Jakab 1:12. Hogy?
Jutalmazást szeretem.
Jó, oké, okay, az a tiéd. Jakab 1:12. Még valaki kivállal? Ki? Jó, nem
hozzá.
Mi? Szemüveget, te is válasz? Vagy te angol van. Akkor te mindet ellenőrzöd.
Nem tudok ilyen gyorsan.
A nagy konkordanciával felülvigyázod a magyar. Nem, teljesen, csak egy
kicsit.
Csak Ivánosom. Azt mondja, hogy béketűrést tanít, és ezt pedig a jelenések 2:3, azt keresd meg. És akkor ezek az isteni szempontok, ezeken menjünk végig, még egyszer mondom, tehát a hit tesztje, és akkor nézzük az 1 Péter 1.6.7-et, Rita.
Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor.
Igen, azt hiszem mindjárt ez az örvendezés azért, ez nem egy egyszerű dolog, tehát hogy ki az, aki kísértésekben hirtelen egy, oh, de jó, már megint van itt egy jó prób, de jó ez a dugó. Most ezt megmutatom, hogy mennyire nyugodtan és hitáltal élem át. Nem fogok odaérni, Uram, de boldog vagyok. Tehát, hogy nem megy ez egyszerűen.
Ilyen nézzel, tudod, mi az a word of faith?
Igen?
Hát nem. Azok nem mondhatnak semmi rosszat, hanem minden pozitívan kell.
Mind pozitív megvallás? Mm. De hát azért a Péter is azt mondja, hogy lehet gyönyörködni még a kísértések közepette is. A következő ige, ami a... tehát ez a hit tesztje volt, aztán a következő a zsidó 5-8, amit a tanításról kéne, hogy szóljon. Annyira nem látod?
Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet.
Hát azokból, amiket szenvedett, tehát a kísértésekről beszél, és a fiúra mondja, hogy megtanulta az engedelmességet. Hát Isten fia, a messiás is kísértéseken ment keresztül, és azokon keresztül engedel, elképesztő, igen, nem? Tehát, hogy a messiás a földi itt létében a kísértéseken keresztül is engedelmességet tanult és tanúsított, félmény, fantasztikus, igen. Igen, Jakab 1.12, ami a jutalmazáshoz kapcsolódna.
A boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr
ígér. Ebből az egyikéből is látszik, hogy egy kísértésben kettős a dolog, el lehet bukni a kísértésben, és akkor nem nyeri el azt, amiről beszél, bár ez egy általános összefoglalója, gondolom azért az életnek is, amikor egy korona van a végén. A Biblia 5 ilyen koronáról beszél, és ezek ilyen speciális jutalmak a hívő számára. Tehát ez volt a jutalmazás, ami itt megjelent. Még egyszer olvasd, mert sok minden volt benne.
Tehát boldog ember az, aki a kísértésben kitart.
Tehát a kitart, igen.
Mert minek utána megpróbáltatott elvetni, amit az Úr ígér.
Igen, tehát ez egy olyan összefoglaló igéje is az egész életnek, ez nem feltétlenül csak egy speciális napi dolog, hanem a hívő egész életére vonatkozik. A következőnek, a jelenések 2-3-nak a béketűrésről kéne szólnia.
És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevem...
Tehát béketűrés, kitartás, fáradozás az ő nevéért, tehát a hívő élet, a tanítványság. És milyen érdekes, hogy ha a kísértés témája elénk jön, én például automatikusan azért arra gondolnék, hogy nem Isten az, aki kis, tehát nem Istenhez kapcsolódik ez annyira, hanem inkább a...
De azt mondja a Biblia, hogy Isten nem kísért, hanem mi kísértjük saját magunkat meg. Hogy van az öves?
Mi kísértetünk, amikor tulajdon kívánság.
Igen, Isten nem kísértetünk.
Értem, az a van szó, hogy akkor az a bűnre vonatkozik.
Tehát nem ezekre vonatkozik.
De ez meg egy próba, ez egy teljesen más.
Tehát ez most mind arról beszélt, hogy Isten ezekkel megpróbál minket.
Mi a különbség? Nem értem.
Hát az a bűn. Az, tehát, hogy Isten nem visz bele úgy egy bűnbe.
Itt meg beszélünk két fajtáról, azt nem fogtam eddig.
Hát, hogy Isten beleenged teszt helyzetekbe, hogy viselkedsz.
Ábrahám is megpróbálja a hitét, mint Ábrahámnál, vagy tehát erre vonatkozik.
Oké, ez így nekem nem esett le eddig, hogy...
Hát az a...
Ángolul is, ha jelen szó.
Több örömbe is?
Jakab 1.12. Hát igen, nem mondhatja senki azt, hogy azért követett el bűn, mert Isten belevitte a bűnbe.
An experiment and trial proving. Trial made of you by my bodily condition. Man's fidelity, integrity, virtue.
Hát ilyenek, igen, integrity, virtue.
Hát akkor ez az a fajta.
És hát erre mondom, hogy látszik, hogy Isten milyen sok célból használja ezeket a dolgokat, de említsük meg a másik oldalt is, és a sátán kísértése pedig pont arról szól, amiről ezek nem szólnak, azok arról szólnak, hogy kövessünk el bűnt az adott helyzetben, tehát bűnökre akar vinni. És a kísértéseknek viszont korlátai is vannak, erről az 1 Korintus 10.13 beszél, ezt fölolvasom. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. Eddig beszéltünk az isteni oldalról, említettem a sátánt, itt meg azt mondja, hogy van emberi kísértés is. És, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. És a kérdés akkor fölmerül, hogy hogyan állunk ellen a kísértésnek, és erre is különböző pontokat lehet találni, hogy miket mond a Biblia. És a Jakab 1.2-ben azt látjuk, hogy a kísértések között Jakab azt mondja, hogy lehet örvendezni. Azt hiszem ez egy nagyon magas foka az ellenállásnak, mikor valaki úgy tud tekinteni egy kihívásra, hogy annak örülni tud. Tehát ritkán van abban az ember abban a helyzetben, hogy már megint itt egy jó kísértés. De azért ez nem ez a gyakorlata, de ugyanakkor látjuk az igét, hogy arra buzdít minket, hogy a nehéz helyzetben az örvendezés arra vonatkozik, hogy háladással fordulunk Isten felé, neki tudunk hálát adni a legrosszabb helyzetben is, mert nála van a szabadulás, és ez egy attitűdről szól, hogy maga a helyzet nem temet minket maga alá, hanem Istenbe tudunk kapaszkodni. Még ha az örvendezés néha egy kicsit fanyar is az arcunkon. Kitartásra buzdít, a szintén a Jakabba találkozunk az 1.12-ben, hogy tartsunk ki, az előbb olvastuk fel, most ne olvassuk fel még egyszer, ami azt jelenti, hogy ez egy hosszabb folyamat is lehet, tehát, hogy ez egy hosszú periódus lehet, és én azt gondolom, hogy egy hívő életében lehetnek akár sok éves folyamatok is bizonyos próbákban, amiben ki lehet tartani, vagy lehet hűségesnek lenni, de lehetnek rövidebb, hosszabb szituációk, ez nagyon speciális dolog, kinél hogy, de hát nyilván mindannyian tudnátok példát hozni ehhez. Természetesen imára buzdít minket a kísértésekben, ugye a Máté 6.13, ezt most nem kell felolvasni, ott beszél az imádságról és az ima összetevőiről, mikor a tanítványokat imádkozni tanítja, ez az úgynevezett Mi Atyánkban. Aztán egy érdekes ige, amikor arról beszél az 1 Korintus 10.14, ezt keressük esetleg meg, Rita megkeresnéd, az 1 Korintus 10.14, ugye, majd aztán mindjárt mondom, mi a szempontot, aztán keressük meg a 2 Timóteus 2.22-t, Enikő, megkeresed a 2 Timóteus 2.22, az is még az előzőhöz fog kapcsolódni. Aztán Róma 13-14, Balázs. Abcsel 19-18-20-ig. Abcsel 19-18-20-ig. És még egy lenne. Van még valaki, aki bevállal? Van ott fönn, ott le lehet venni.
Másikban.
Másik, egyelődik. Máté 4, 1-11, ez egy hosszú rész, abba csak beleolvasunk. Mert az a messiás megkísértése, azt majd csak összefoglaljuk. No, akkor melyik volt az első? 1 Korintus 10-14. Olvast föl.
Nem 13?
Nem tudom, majd meglátjuk.
14 az nem az.
Ez alacsony, igen.
Nem egyéb, hanem 13.
Igen, lehet.
Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
És a 14 mit mond?
Azért szerelmesen kerüljetek a bálványimádást.
Tehát tehát olyan kifejezés van a kerülnél, hogy fussatok el tőle. Tehát, hogy azt mondja, hogy bizonyos szituációkból ki kell futni, el kell menekülni. És ahogy gondoljátok például, József egy nagyon jó példa volt, mikor ott bele akarták rántani egy szituációba, és ő elfutott, bár vesztelet, hogy még a ruhája is ott maradt, de mégis próbált kifutni egy olyan helyzetből, amiből menekülni kellett, és biztos van az ember életében olyan szituáció, amiből ki kell menekülni. És utána ment börtönbe, igen. A 2 Timóteus 2:22 is ehhez fog kapcsolódni.
Az ifjúkori kívánságok pedig kerül, hanem kövessed az igéket tiszta szívből.
Igen, itt is valamiből, tehát a kerülni az, hogy teljesen kifutni belőle, nem egyáltalán nem közösséget vállalni, nem benne maradni, hanem el kell kerülni. Adott rendezvényekre az ember inkább be sem megy, hanem elkerüli mondjuk, vagy valami bizonyos szituációk, bizonyos filmek, vagy bizonyos helyzetek, vagy bizonyos kapcsolatok, annyi minden lehet, amit jobb teljesen elkerülni. Mert igazán a szabadságunk nagyon nagy, és különbözőképpen vagyunk megedződve, és van, aki mondja, hogy már 30 éve nem voltam moziba, ez is lehet egy álláspont. De igazán a másik meg járt moziba, és nem attól lesz valaki jobb, hogy járt vagy nem járt, hanem hogy az adott esetben hogy tud valamire reflektálni, és ahogy idézted is az igét, hogy valami nincs hitből bűn. Tehát ha valaki beül egy moziba, és közben úgy ül be, legyen X bármilyen egyszerű film, hogy ezért károsztatása van, már ő maga saját magát károsztatja, mint hogy hívőként gyenge lelkiismerettel, a pár példája a zöldség meg a húsevésről ugyanez, hogy károsztatja magát abban, amit eszik, tehát hogy igazán nincs hitből valami. Közben a másik meg nyugodtan megnéz egy olyan filmet, és semmi probléma nincs belőle. Tehát minden hívő ilyen szempontból nagyon különböző szinten van, és mindenkinek a személyes döntése, hite, életvezetése az adott kérdésekben, ami nem feltétlenül egy morális kérdés, bár manapság a filmek nehezen nem morális kérdések, de még akárha az is különbözőképpen hat ránk. Tehát van, amiből ki kell futni, meg el kell menekülni, meg nem kell részt vállalni benne. Aztán 2 Timóteus 2:22 volt. A Róma 13:14 következik. Balázs.
Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztus, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.
Na itt is van egy testgondozós ige.
Te is vagyok.
Mondjad?
Ja, semmi. Hogy?
Ja, azt hittem, hogy előtte akarod felolvasni. Itt nekem azt mondja, nem tudom, hogy ez hogy kapcsolódik, a következő biztos fog ehhez kapcsolódni, hogy a kísértés eszközeit néha el is kell pusztítani, vagy megsemmisíteni. És gondolom az apostolok cselekedeteihez kapcsolódni fog.
Ez a 19-18?
Attól 20-ig, igen.
Igen, nem értettem, hogy fog ehhez kapcsolódni, akkor most, hogy mondod.
Ja, nem mondtam a szempontot. Igen.
És sokan a hívők közül eljöttek volván, és megjelentén cselekedeteiket, ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összeállt, mindenkinek szeme láttára megégették. Árát találták 50 000-et.
Igen, tehát itt... Hogy? Ez az Abcsel 19-18-20. Tehát itt látunk egy olyan gyakorlatot, hogy bizonyos negatív spirituális könyveket megsemmisítenek, láttuk ennek már azt a formáját, amikor mindent megsemmisítettek, az is egyfajta szélsőség volt, de valószínű van azért annak egy megfelelő helye, hogy bizonyos irodalommal jobb nem rendelkezni. És hát ebben sok minden beletartozhat. És a Máté 4:1-11, ezt ne is olvassuk most föl, ez a Mesiás megkísértése, és amit a szempont, hogy ahogy ő ellenáll, tehát mindig igét idéz, de az ördög is igét idéz, és az egyik egy kontextus nélküli idézet, a másik pedig egy helyzetre, az adott helyzetre abszolút alkalmazott idézet, és hogy látszik, hogy önmagában egy ige idézet se feltétlenül jó, sőt, nagyon ki lehet csavarni, vagy nagyon lehet fordítottan használni, és ez történik a Mesiás megkísértésénél, hogy az ördög kiválóan használja elcsavartan az írást, és ő és a Mesiás igével válaszol, tehát hát egyáltalán nem mindegy, hogy hogy használjuk az írást, tehát a kis...
Hány ezer évi tanulmányos?
Nagy előny, nagy előnyben van.
Hány ezer évi tanulmányozni?
Tehát a sátán és démonikus világ témáját boncolgatjuk, és az első terület a kísértés volt, és még nézzük meg a második témakört, és a második témakörömbe egy kicsit még bele mennénk, az a sátáni vagy démoni kontroll, hogy ez hogy tud megjelenni. És Abcsel 5:3, Rita, ha azt megnéznéd, ennyik ő az Efézusi levél 5:18, neked a 4:27, 1 Péter 5:8-9, már felolvastuk, de nem baj, visszacsatolunk most megint hozzá, 1 Péter 5:8-9, és akkor Jakab 4:7. Ez egy nagyon nagy téma, és most csak egy kicsit belenézünk bizonyos igékbe, és a nagy témában nagy vita is megjelenik, és biztos ti is tudjátok a különböző álláspontokat, lehet egy hívő, mennyire lehet egy hívő kontroll alatt, mennyire szállhatja meg, nem szállhatja meg. Nézzük meg ezeket az igéket, és aztán talán egy kicsit tudunk még erről beszélni. 5:3.
Mondta pedig Péter, Anániás, miért foglalt el a sátanat a szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mezőnek árából félretés?
Az is vitás kérdés, hogy Anániást és Szafirát hova sorolják. Én azt gondolom, hogy ők a hívőkhöz sorolandók, és mint hívőkön esett itt egy nagyon viharos fizikai ítélet, ami az apostoli tekintélyhez volt kötve, és máshol is látjuk a Bibliában, hogy egy korszak kezdetén Isten speciálisan nagyon erősen megmutat valamit, ami később nem feltétlenül jelenik meg. Nézzétek meg a törvényadást, mikor Mózes vette a törvényt, és aztán a fiai, Nádáb és Abihú valamit ott az elején elszúrtak. Áron. Tehát a Mózes vette a törvényt, és az Áron fiai, igen, a Nádáb és Abihú idegen tüzet vittek, és megemésztette őket a tűz. És azt gondolom, hogy ez sok szempontból dermesztő azt a részt olvasni, mert az ember úgy érzi, hogy valahogy olyan túlzottnak érzi a mértékét a büntetésnek. De mikor Isten elindít egy korszakot, akkor úgy tűnik, hogy nagyon élesen megmutatja a határokat, és ezt nem feltétlenül jelenik meg ugyanilyen élesen később, de világosan lefekteti, hogy Isten szent, és merre hány méter, és azért, mert az ítélet nem direkt mindig, Isten megmutatja, hogy az ítélet a bűnre azonnal és direkt lehetne. És ez egyfajta ilyen Isten félelem, mert hoz be a hívőnek a gondolkodásába, mert közben meg Isten nem avatkozik be a dolgokba ilyen direkten és ilyen személyesen. De az, amit most felolvastunk a Anániás és Szafiránál, ugyanilyen szinte dermesztő a dolog, és ehhez még hozzá kapcsolódik az oldás és kötés témája is, amivel az apostolok rendelkeztek. Az oldás és kötés két területen adatott az apostoloknak, jogi és végrehajtói területen. Tehát az oldás és kötés azt jelentette, hogy valamit kinyilatkoztatni, és megkötni, vagy valamit elengedni. És ezt jogi értelemben is tették, és végrehajtói területen is tették. Ők voltak azok, akik lefektették az egyház alapjait, az igéket kapták, írták az új szövetséget, és tulajdonképpen ez a jogi terület volt, és itt látunk egy nagyon extrém példáját a végrehajtói hatalomnak, amikor ő valamit itt úgymond kimondott, és ez megtörtént azonnal. Tehát ez nem az egyháznak, ez a fajta tekintély nem adatott így, ahogy az apostolok ebben rendelkeztek. Az egyháznak annyi adatot, hogy van egy egyházi fegyelmezés rendtartás, és abban van egy olyan terület, mikor Pál arról beszél, hogy valakit, aki nem hajlandó helyreállni, és olyan nyilvánvaló bűnökbe él, és rombolja a közösséget, azt egyszerűen ki kell tenni a közösségből, és ezt Pál úgy fogalmazza meg, hogy átadják a sátánnak. Ez azt jelenti, hogy egy hívőnek az élete az abszolút Isten védelme alatt áll mindig. A sátán nem rendelkezik vele. Ha egy hívő meghal, az azért hal meg, mert az az isteni gondviselésben történt. Lehet, hogy abban van isteni fegyelmezés is, ha valaki idő előtt hal meg, ezt nem tudom,